Az előző alkalommal nem tudtuk végig gondolni azt, hogy térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. Beszéltünk Jézusnak a böjtöléséről és a megkísértéséről, meg arról, hogy Krisztus egy teljesen új korszakot hoz. Ugye Keresztelő Jánosnak előbb meg kell halnia, és vele együtt meghal minden ószövetségi, ő mint utolsó ószövetségi proféta is, aki egy kicsit azért már új szövetség is, tehát az Ó és az Új Szövetség határán. Tehát be kellett zárulnia a múltnak ahhoz, hogy valami új kezdődhessen Krisztussal. Arról is beszéltünk, hogy Keresztelő Jánost ugye nem likvidálta Jézus, nem volt útjába, hiszen nagyon közel álltak egymáshoz. Megtehette volna Jézus, hogy kitünteti maga mellett valami vezetői szerettel, de nem tette. Ugye Krisztus egészen másképp gondolkodik az Isten országáról, mint ahogy mi gondolkodunk. Ezzel, hogy János fiatalon meghal, ezzel gyakorlatilag egy magasabb rendű létbe emeli Krisztus Keresztelő Jánost, és azt gondolom, hogy Keresztelő Jánost, ha meg tudnánk kérdezni, nem biztos, hogy visszajött volna valamilyen földi pozícióért az Isten országából. Tehát ott neki köszönjük szépen, valószínűleg az élete beteljesült, csak hát ezt mi innen a földi dimenziókból azért egy kicsit másképp gondoljuk. Na hát ezzel a Keresztelő Jánosi történettel fejeztük be, és ott tartunk ugye, hogy Krisztus azt mondja, hogy térjetek meg és tartsatok bánatot, mert közel van az Isten országa. Az Isten országának a közelségéről beszéltünk, azt mondtuk, hogy innentől kezdve az Isten országa megérinthető, mivel közel van, így megérinthető. Az Isten országáról ugye Jézus érintőlegesen beszél, az, hogy milyen a létezés az Isten országában, erről nem sokat beszél. Izgalmas lenne a kérdést tudni, hogy mit jelent az Isten országa. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit pontosabban tudnánk az Isten országának a boldogságát, akkor az ember nem kapaszkodna földdel, minden körmével a földi életbe. Ha tudnánk, hogy ez mennyivel jobb és boldogabb létezés az Isten országa, ugye itt az embert, amikor megcsapja bármilyen módon a betegség vagy a halál szele, az összes vagyonát is képes lenne feláldozni azért, hogy tovább éljen. Mondják ezt néhányan, hogy ők nem tartanak a haláltól, meg hát ő. Azért majd, ha ott lesz, akkor megkérdezném, hogy akkor most szeretnél-e inkább még élni, vagy szeretnél inkább meghalni. Tehát ez számunkra egy kicsit ismeretlen a halál, és egy kicsit ismeretlen az Isten országa is. Jézus olyan természetességgel beszél az Isten országának a boldogságáról, hogy nekem azért sok kétségem nincsen, hogy ez egy magasabb és jobb és boldogabb létezés, mint a föld létezés. Tehát azt mondja Jézus, hogy tartsatok bűnbánatot, térjetek meg. Ez a megtérés, ez egy érdekes dolog. Ugye kétféle megtérést ismerünk, vagy legalábbis, hogyha nagy csoportokat kell a megtérésen belül húzni, akkor kétféle megtérést ismerünk, ez ennek szentírási alapja is van. Az egyik az, amikor az ember egy hirtelen pillanatban, és ezt amíg az él, az ember addig fogja tudni, hogy én ekkor meg ekkor. Ebben az évben, ebben a hónapban, vagy egy nagy élmény által. Ez a gyors megtérés, ezt látjuk Szent Pálnak az életében. Az üldözőt egyszer csak nyakon csípi az Isten a damaszkuszi úton, és azt mondja, hogy miért üldözöl. És akkor ő földre, hogy megbakul, bemegy, és akkor bemegy Péterhez, és akkor megfordul az élete. Tudja, amíg Pál élni fog, mindig tudja, hogy melyik az a pillanat, amikor őt a damaszkuszi úton megragadta az Isten. Ezzel emellett van párhuzamosan az, hogy az ember úgy szépen folyamatosan egy csomó kérdéssel, egy csomó bizonytalansággal, mert beleszülettünk, de hát beleszülettünk egy gyakorlatba, a családban, és akkor ezzel együtt felnőttünk. Nem tudjuk megmondani, hogy melyik az a pillanat. Mindig kötelező gyakorlat volt az, hogy este a család imádkozik, hogy minden vasárnap templomba megyünk. Mert ebbe beleszületünk. Vagy valaki fiatal korában, felnőtt korában egyszer csak ilyen gyakorló keresztény lesz. Vizlelgeti, oda kerül, megkóstolja, tájékozódik, élményei vannak, kudarcai vannak, lelkesedése van, visszaesése van. Ilyen lassan történő dolgok. Ezt látjuk igazából Péternek az életében. Tessenek elképzelni, hogy Péter 3 évig Jézus minden tanításának hallgatója és minden csodájának tanúsítójaként ott van Jézus mellett. És 3 év után is elbizonytalanodik, amikor Jézusnak az ügye ugye kudarcba fullad. Tehát ha Péternek, aki ilyen közvetlen közelében volt Jézusnak, ilyen kétségei és ilyen visszaesései vannak, akkor nem szabad berezelnünk akkor, hogy bárhány évi gyakorló keresztény életünk után vannak ilyen visszaeséseink. kudarcaink vannak, olyan nyitott kérdések vannak az életünkben, amiben nem igazán keresünk, vagy nem tudjuk megtalálni a válaszokat, nagyon nehéz. De a visszaesések, ha Péterre gondolunk, az ő nehéz felfogására, vagy a bizonytalanságára gondolunk, akkor nem félünk a saját magunknak a bizonytalanságaitól, vagy a visszaesésétől sem. Nyilván nem jó, az ember nem szeret a saját hitében ilyen kudarcokat megélni, mert hát hogy néz az ki, hogy én már 50 éve, 60 éve, 80 éve gyakorló keresztény vagyok, és még mindig vannak bizonytalanságaim. Az élet olyanokat fordul körülöttünk, amiekkel nem számítottunk, és ezek a kiszámíthatatlan fordulatok nagyon-nagyon képesek az embert elbizonytalanítani. Nem hagynánk el a hitünket, és nem veszítjük el a hitünket, csak az értetlenség azért nagyon ki tudja kezdeni az embernek ezt a stabil meggyőződését. A megtérésnek az igazi kulcsa az, hogy az ember végérvényesen, életében egyszer végérvényesen dönt Jézus mellett. Ha egy kicsit romantikusan akarnám kifejezni, akkor azt mondom, hogy egyszer halálosan bele kell szeretni ebbe a Krisztusba. És akinek vannak már élményei a szerelemből, az tudja, hogy mit jelent. Van egy olyan állapot, hogy semmi se számít igazából, csak ez a kapcsolat éljen. Tehát egyszer el kell dönteni, hogy én mindenképpen, életem minden korszakában, életem minden rezdületével Krisztus oldalán akarok állni. Az ember úgy azért kalandozgat Krisztus oldalán, olvasgatja a Szentírást, egy kicsit néha lelkesedik, egy kicsit megdédelgeti a szívét, meg úgy nagyon elismeri Krisztusnak a jelentőségét, nagyon tudja, hogy ő a Superman, mindent úgy elismerünk Krisztus mellett, de azért az életünkön nagyokat emiatt nem változtatunk. Tehát nagyon elismerjük Krisztust, nincsenek kétségeink, afelől, hogy Krisztus az Isten fia, de azért úgy a nagy változásokat azért úgy mellőzzük. Lelkesek vagyunk Krisztusért, de a változások nem születnek meg az életünkben. Összeírtam 5 pontot, amiből az ember azt tudja megvizsgálni, hogy valójában az ő életében ez a megtérés történet, ez most éppen hol tart. Az egyik az, hogy élő szóként olvasom el a Szentírást. Azt kell érezni a Szentírás olvasása közben, hogy az Isten velem beszél. Tehát eléri-e a szívemet az, amit Krisztus mond. A Szentírás nem egy regény Krisztus életéről, semmiképpen nem az. Különböző evangélisták, különböző részletességgel írják le a történetet, de Krisztus, különösen Krisztusnak a tanításai, Krisztus életének is a momentumai, de különösen Krisztusnak a tanításaiban azt kell érezni, hogy ez egy élő beszéd velem. Nekem beszél, velem beszél, és azért mondja el ezeket a tanításokat Krisztus, hogy az én életem minőségileg változzon. Ugye a legjobbak, vagy számomra a legütősebbek Krisztusnak az oldaláról az, amikor Krisztus példabeszédeket mond. Ugye le van írva a Krisztusnak a beszédei, meg az élete, meg minden, a példabeszédek, az azért nagyon izgalmas a példabeszédeknek a kérdése, mert ezeket a példabeszédeket Krisztus találja ki. És olyan módon találja ki Krisztus a példabeszédeket, hogy ebből a legegyszerűbb és a legokosabb ember is értsen. Amikor én arról beszélek, hogy érteni és ismerni kell a Szentírást, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek valamilyen teológiai képzettsége kell, hogy legyen. A Szentlélek gondoskodik arról, hogy az ember mindig azt értse meg a Szentírásból, amire neki éppen szüksége van. Ezért is, mivel az életünk folyamatosan változik, ezért is kimeríthetetlen számunkra a Szentírás tanítása, mert nekem egész másra volt szükségem 20 éves koromban, másra van szükségem 50 éves koromban, és másra van szükségem 80 éves koromban. És ennek a Szentírásnak van annyi gazdagsága, hogy életem minden korszakában képes egy útmutatást, egy vigasztalást, egy iránymutatást adni, ezért mondom én azt, hogy ez kimeríthetetlen. Nem én mondom, nálam sokkal okosabb emberek is mondják. Ez az első dolog, hogy élő székként hallgatom el Krisztusnak a tanítását. A megtérésnek a másik jel az, hogy megváltozik a környezetem. Igazából nem a környezet változik, hanem én változom, azért, mert Krisztushoz tartozóbban élek, és ezt a környezet lereagálja. Ha semmi nem változik körülöttem azért, mert én éppen a megtérés útján járok, akkor valószínűleg még nem járok ott. Tehát az emberek lehet, hogy csak érdekesen néznek, lehet, hogy csak csodálkoznak, lehet, hogy éppen megvetnek, mert te, hogy lehet te egy modern ember ilyen ostoba, hogy te még ilyen mesékben hiszel. Valami változik. Én megváltozom, és ezt a környezetem reakcióként mindenképpen változik. Én ezt látni fogom, hogy hogy néznek rám az emberek. Nehéz dolog a tanúságtétel. Nagyon nehéz dolog. Nem az a dolgunk, hogy kiálljunk az utcasarokra és hirdessük az evangéliumot. Valószínűleg erre is van néhány embernek hivatása, de nekünk az a megváltozott magatartás, ahogyan én élem az életemet, ez néha azért felpiszkálja a körülöttem élőknek a csőrét, mert nagyon-nagyon-nagyon távol jár a világ az evangéliumi élettől, de hát ez minket azért nem ment fel, hogy mindenki más ezt csinálja. Ugye a tömegelvűség az soha nem út. Az, hogy a világnak a tömege az hitetlenül él, ez nem az. Az nem azt jelenti, hogy mivel ezt sokan csinálják, ezért nekem így kell csinálni. Tehát a második világháborúban Hitlernek a hülyesége miatt a legóvatosabb becslések szerint is 50 millió ember meghalt. És az, hogy 50 millió ember, hát jó és rossz oldalon, hát mikor, hol, de belehalt 50 ember. Az, hogy nagyon sok ember háborúzik a világban, ez nem azt jelenti, hogy nekem is háborúznom kell. Nyilván nagyon nehéz ebből kimaradni, hogyha az ember benne találja magát egy háborús országban, egy háborús helyzetben. Tehát észreveszik, ha azt mondják, hogy megváltoztál. És idővel, ha az ember tényleg a megtérés útján halad, akkor azt a környezete észreveszi. Még a családon belül is észreveszik, hogy egy ember egyszerűen csak egy jobb minőségű életet próbál élni. A harmadik jele a megtérésnek, hogy új erkölcsi erők jelentkeznek az életemben. Új erkölcsi erők. Tudom én ezeket az erkölcsi igazságokat, mert megtanultam kicsi gyerekkoromtól kezdve, meg a hittanos ismereteim azért felvérteznek, de amikor elkezdenek működni ezek az erkölcsi értékek az életemben, úgy kezdenek el működni, hogy az erkölcsi gondolkodása, az erkölcsi értékek a gondolkodásomat is átszabják. A gondolati tisztaságért sokat kell imádkoznunk. Mert az ember kívülről, úgy láthatóan, majdnem mindenkinek van egy kis titkos élete is, de az én nyilvános és látható életem, azért minőségileg ez, azt gondolom, azt gondoljuk magunkról, hogy ez egy minőségileg azért egy jó élet. De hogy gondolatainkban hol járunk? Hogy mennyi kísértésnek az áldozatául esünk gondolati szinten? Ez nagyon nehéz. Biztos vagyok benne, hogy sok évtizednek a kemény küzdelme, hogy az embernek már gondolataiban ne legyenek súlyos kísértései, vagy gondolati bűnei. Mert keresi és eljátszik nagyon sokáig a kísértő gondolatokkal. Ugye hát ezt is megtanultuk kicsi hittanos korunktól kezdve, hogy a kísértés önmagában nem bűn, de amikor beleegyezek a kísértésbe, és táplálom ezt a kísértést magamban, és növelem, és sokáig eljátszok ezekkel a gondolatokkal, ez innentől kezdve gondolati bűn. És ezért, amikor az erkölcsi életemet láthatóan megváltoztatom, és a gondolataim is tisztulnak ezáltal, nyilván ezt is értetlenül fogja a környezetem kezelni. Tehát görbe szemben néznek rám, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel. Ez nem azt jelenti, hogy én minőségre más életet élek, hogy én egy világot gyűlölő szektává válok. Nem. Vannak ilyenek. Nem ez az útja a keresztény embernek, hogy egy világot gyűlölő szektává váljon, ott élünk a világban, és szolgáljuk ezt a világot. Ha az ember megtudja az életében a jóságot, az erkölcsi jóságot valósítani, akkor ezzel gyakorlatilag a romlás felé rohanó világot tudja szolgálni, egy kicsit fékezni ezt az egész történetet, ami a világban zajlódik. Nem lehet mindig csak azt mondani, hogy milyen rossz a világ. Keresztény embernek az a dolga, ugye, hogy só legyen, hogy íze legyen, hogy minőségileg jobbá tegye ezt a világot. Vannak a megváltozott erkölcsi embernek az életében, vannak olyan dolgok, amit korábban tett, de most már nem teszi. Ez a megtérésnek az egyik nagyon erős jele, hogy voltak az életemben nagy hibák, nagy lépések, most már nem teszem. Mert engem az Isten utolért, és én az életemet megváltoztatom. Ugye hát amikor én nem teszek dolgokat az életemben, amit korábban tettem, akkor felszabadulnak területek. Mert az életemnek voltak olyan részei, amelyekhez nagyon ragaszkodtam, és a felszabaduló területeket betölti az Isten. Tehát én innentől kezdve az elhagyott rossz dolgaim helyett jó dolgokat gondolok, és jó dolgokat akarok tenni. És ez minőségileg látszik az életemen, hogy én a rossz dolgaimat elhagytam, és ehelyett én jó dolgokra gondolok, és jó dolgokat akarok tenni. Valószínűleg ezáltal a megváltozott élet által egy olyan békesség jelenik meg az emberben, nyilván ezt a békességet Jézus adja, de egy kikezdhetetlen békesség jelenik meg az embernek az életében. Ebben is azt gondolom, hogy hullámok vannak. Jó lenne odaérni, hogy ez tényleg el nem veszíthető és kikezdhetetlen békesség legyen, de erre van lehetősége az embernek. Egy nehéz világban is van lehetősége, hogy belőle olyan békessége legyen, amit a világ összes rosszasága és ostobasága sem tud kikezdeni. Ez az indulatmentes élet, amikor nem lázadok és nem gyűlölök. Mindig van egy ember körül egy-egy olyan ember, akit nehéz viselni. Vagy egy főnök, vagy egy kolléga, vagy még a családon belül is, akit nagyon nehéz viselni. El kell veszíteni az embernek az indulatosságát, mert ez nagyon sok jó erőt vesz el az embertől. A negyedik jele a megtérésnek, azt mondanám, az embernek a zsák életéből egy ilyen közvetítő életté alakít át, egy ilyen csatornává válunk. A zsák élet alatt azt értem, hogy az ember életének a legfontosabb szakaszában, fiatalságában, felnőttségének az elején, meg még talán később is mindig egy ilyen gyűjtögető életet él. Minél több mindent a világból. Ez nem habzsolás, hanem biztonságban akarom tudni magamat. Gyűjtögető vagyok. Van egy zsákom, és ebben beszeretném gyűjteni. Az, hogy nekem legyenek jó embereim, legyen egy jó munkám, egy jó keresetem, legyen egy jó lakásom, legyen egy jó kocsim. Aztán meg mindig vannak az embernek ötletei, ugye, hogy miket szerezzem még ahhoz, hogy neki egy jó élete legyen. Ebből a zsák életből át lehet lépni egy vezeték életé, ami azt jelenti, hogy az én életem által közvetítem a világ számára az Istennek a jóságát, és a közvetítő élet azt is jelenti, hogy én megosztom azt, ami nekem van, én azt megosztom egy másik emberrel. Tehát ugye az ember ott áll, ahogy ma is, meg hát nagyon rendszeresen ott állunk egy-egy koporsó mellett, és azt érezzük, hogy Istenem, hát egy élet munkája és fáradtsága nyomán mi a csodát viszel magaddal? Persze itt beugrik az embernek az, hogy de hát a gyermekeim, meg rájuk hagyom, meg minden, és ők is majd a gyerekeikre hagyják, és ők is üres kézre távoznak. Valahol egyszer ezt a vezeték életre át kell hangolni az életünket. És nagyon nehéz az anyagi biztonságunkat elengedni, ezt nagyon nehéz. Az ember valahogy összegörcsöl, és azt mondja, hogy de hát mennyit dolgoztam én ezért, mennyit spóroltam, meg megtakarítottam, nagyon nehéz. Az ember azt érzi egyébként, meg az Isten igazolja, hogyha az ember megosztja azt, amilyen van, sokszor az Isten máshonnan ezerszer annyit ad neki. Jézus ezt megmondja, hogy tanítványok azt mondja, hogy mi lesz a jutalmunk. Hát azt mondja, aki elhagyja, meg odaadja, meg elszakítja, meg stb. A száz annyit kap. És tényleg. És az embernek nem az a boldogság legfontosabb, nem az a boldogságunk legfontosabb forrása, hogy mennyink van. Azért ezt már tapasztaltuk életünkben, hogy voltak olyan szakaszok, amikor tulajdonképpen elég jól éltünk meg, elég jól kerestünk meg, úgy mindenre volt. Az életünk meg tele volt romlással, meg be volt dőlve minden boldogságunk. És az ember érezte már azt, hogy csóró volt, de az életében a kapcsolatai a legjobban működtek, és a több boldog volt. Biztos, hogy nem egyenesen arányos a bankszámlánk meg a boldogságunk. Tehát ez a gyűjtögető életnek néha nem kell, hogy az ember a megdolgozott pénzét szétosztogassa a sarkon, erre is lehet valakinek kegyelme. Nem ezt kéri Jézus. Nem mindig csak a gyűjtögetés legyen. Szóval biztos, hogy a megtérésnek ez is egy jele, hogy az ember nem egy zsák életet él, hanem egy ilyen vezeték életet él. És talán a megtérés jeleneként mondanám még ötödikként is, hogy teljes bizonyosságom van a Szentlélektől, hogy én az övé vagyok. Érzem, hogy az Istené vagyok. És ez egy szabadságot ad az embernek, hogy nem én tartom magam életben, hogy nem én őrzöm meg a saját életemet, meg a biztonságomat. Én a megtérés útjának a koronája az, amikor azt érzem minden kétséget kizáróan, hogy én az Istené vagyok. És olyan biztonságom van, olyan bizonyságom van, amit senki sem tud megingatni. Akármivel érvel nekem, akármilyen tudományokkal próbálja meggyőzni, hogy tulajdonképpen csak egy biológia vagyok, és ezentúl úgy sincs semmi, meg stb. Én biztosan érzem, hogy én az Isteni vagyok, és ezt senki nem tudja megingatni bennem. Hát ezek a legfontosabb pontok. Ez nem azt jelenti, hogy amikor valaki, ugye nem mindenkinél egyformán történik ez, de azért ezek a pontok azért valahol a megtérés útján mindenképpen megjelennek. Ez nem azt jelenti, hogy az ember soha többé nem fog visszaesni. Hogy nem esik vissza, hogy elköltség nem rontja el, hogy nincsenek nagy elesései, vagy bukásai. Csak azért nem mindegy, hogy az embert milyen állapotában találja meg a haromlás. Tehát ahogy a sárba esik az ember, nem mindegy, hogy az ember úgy esik egy sárba, mint egy bárány, vagy úgy esik egy sárba, mint egy disznó. Mert a bárány minden erejével megpróbál kimászni a sárból, a disznó meg egyre mélyebbre fúrja magát, mert neki ez a jó pálya. Tehát mindenképpen beleesik az ember, én nem hiszem, hogy tudunk élni tökéletes életet ezen a világon, bár ezért sokan megköveznének engem, de én azt gondolom, hogy teljesen tökéletes életet ezen a világon, ezen a földi világon nem lehet élni. Mindig beleesünk valamilyen csapdába, de nem mindegy, hogy az ember megpróbál kilábalni, vagy egyre mélyebbre fújja magát. Mert ez a sár, ez tulajdonképpen neki jól esik. Tehát ez az irány, az új irány, azt mondanám, hogy arccal Jézus felé. És ha én Jézus felé fordulok arccal, akkor egy kicsit ez azt is jelenti, hogy én befelé fordulok arccal. Tehát a tékozló fiú, amikor rájön arra a mocsokban, meg a vájú mellett, hogy ő ezt valahol nagyon eltolta, akkor az evangélista azt mondja, hogy magába szállt. Tehát ha én magamba szállok, akkor befelé haladva én megtalálom azt az embert, akit az anyám méhében megálmodott az Isten. És a jó Isten jó embert teremt. A jó Isten jó embert teremt. Minden hitványságom mellett is tudni kell, hogy bennem ott lakik az Istennek az a jó emberi teremtménye, amit én sokféle módon elfelek és elrontok, de bennem ott van, és a jó Isten engem jó embernek alkotott meg. Csak nagyon sok volt a küszködésem, meg a lázdásom, meg a bűnöm, meg minden, és jól eltakartam magamban, de a megtérésnek ez bizonyára az egyik ilyen termése, hogy az ember azt érzi, hogy belül megtaláltam újra önmagamat. És amikor én elég mélyre megyek, egy tükörben nem mindig jót látunk, tehát ezt azért úgy tudjuk, de amikor én befelé haladok, akkor rá lehet erre csodálkozni. Istenem, hát én egy jó ember vagyok. Ezt azért nagyra kell értékelni, hogy benned ott lakik egy jó ember. Hogy én nem egy ilyen futószalagon megtermelt selejt vagyok. Mert hát annyi paja van az életemnek minden, hogy én egy jó ember vagyok.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Lukács evangéliumából krisztusi tanítást hallgassunk a megbocsátásról, hogy jobban megértsük, legez a József atya segítségét halljuk majd. Akkor így szólt Jézus, vigyázzatok magatokra! Ha véd ellened testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Még ha napjában 7-szer véd is ellened, és napjában 7-szer tér vissza hozzád, és azt mondja, bánom, bocsáss meg neki.
Kedves testvérek, szünet nélkül kérjük a mi atyánkban, bocsáss meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek. Nem olyan egyszerű és könnyű a megbocsátást, ahogy azt gondoljuk, mert sokszor nem ésszel, hanem érzelemmel vagyunk haragosak. Szinte a gyomrunkból jön, hogy nem állhatunk ki egyes embereket. Hogyan lehet, idézőjelben mondom, ellenséget baráttá tenni? Hosszú folyamat, néha évek kellenek hozzá. Azt hiszem, van néhány lépés, amit meg kell tenni. Az első lépés, hogy valaki elhatározza, hogy ami rosszat kaptam, a fájdalmat, amit nekem okoztak, nem akarom visszaadni. Semmilyen módon. Szóban sem akarok visszautni, háta mögött sem. Végérvényesen lemondok erről, hogy bármilyen módon magamnak igazságot szolgáltassak, visszaüssek. Nagyon fontos ez az első lépés, hogy az ember végérvényesen és határozottan eldönti, hogy sohasem fog abból a rosszból, amit kapott, visszaadni. Ha küzdünk azért, hogy ezt meg tudjuk csinálni, nagyon sokat segít, ha az illető ember dicsérjük. Nem a rosszat mondjuk róla, hanem nyilván, amit igazán hitelesen, őszintén lehet róla mondani, ami ténylegesen jó benne, azt dicsérjük, vagy a műveltségét, vagy egy-két dolgot, hogy jól öltözködik, mindig tiszta, ápolt, stb. Amit éppen jól csinál, hogy magunkból a gyűlöletnek ezeket a csiráit határozottan ki tudjuk írtani. Én azt hiszem, hogy nagyon jó az, ha az ember erre képes. Egy olyan embert, aki engem megsértett azokban a dolgokban, amit én őszintén tudom, hogy jók benne, lehet dicsérni. Lehet jó dolgokat mondani róla. Hangosan kimondani mások előtt a jó tulajdonságait. Ez rettenetesen gyógyító a magunk szempontjából. Második lépés, távolról az illetőről jót gondolni. Nem csak azért imádkozni, hogy a tégla a fejére essen, hanem őszintén azért imádkozni, hogy az élete jól alakuljon, helyére billenjen. Esetleg azért, hogy a hibáját belássa és megváltozzon. Hitelesebben tudjon élni. Legyen megint csak őszinte az imádság, nem hogy az ő törtető élete sikeres legyen, hanem a valódi jót kérem az ő számára. Jót kívánok neki. Nem szeretem az illetőt. Még mindig ideg szállammal megborzadok, ha rá gondolok. Kiráz a hideg. De tudok távolról már jót kívánni neki. Harmadik lépés, amikor még az ember mindig nem szeret az illetőt, de apró dolgokat tudok tenni neki. Ha találkozunk, őszintén köszönni, megkérdezni, hogy van. Egy-két apró segítséget megtenni, egész apró jelekkel a szeretetemet ki tudom fejezni. Csak ezek után, amikor ezeket évek óta gyakoroljuk, akkor fogjuk azt átélni, hogy belülről is, érzelmileg is a gyűlölet eltűnik belőlünk, és meg tudunk bocsátani őszintén szívből annál.
Kedves testvérek! A mai nap egyházunk híres himnusz költőire, szíriai Szent Efrém szerzetesatyára tekintünk. Efrém 306-ban született a mezopotámiai Nisibis városában, amely akkor a római birodalomhoz tartozott. Szüleinek nem volt nagy vagyona, de a keresztény szülők fiukat is gondos keresztény nevelésben részesítették. Egész fiatalon jutott szülővárosának püspöke Jakabnak bizalmas körébe. Diakonossá is szentelték, de alázatosságból nem merte felvenni az áldozó papirendet. Mivel Nisibis határváros volt, a római és perzsa birodalom között a perzsák többször megostromolták. Később Nisibis egy békekötés alkalmával perzsa uralom alá került. Efrém a lakosság nagy részével elhagyta a várost. Először Amidában, majd végleg Edesszában telepedett le. Egy dombon élte remete életét. Itt keletkezett élete utolsó éveiben írásainak nagy része is. Efrém emellett tanító tevékenységet is folytatott, összegyűjtötte az ifjúságot és megvetette az edesszai iskola alapjait. Szent és munkás élete 373-ban ért véget. Nagybőjben imádkozzuk az életem ura és uralkodója kezdetű bűnbánati fohászait. Holnap, kedden Szent Ignác püspök vértanú erekjének átvitelére emlékezik egyházunk. Miután az Isten hordozó Szent Ignác főpapot Traján császár rendeletére vadállatok elé vetették, azok szétmarcangolták és felfalták testét. Csontjaiból nagyon kevés maradt meg, amiket egy urnában őriztek. Ugyancsak Traján császár uralkodás alatt az erekjéket Rómából Antiókiába vitték, hogy a várost védelmezze, a betegeket gyógyítsa és vigasztalja egykori szellemi nyáját. Ez az első átvitel 108-ban volt. Miután a perzsák elfoglalták Antiókiát, az erekjéket újra Rómába vitték, vissza 540-ben. Jelenleg is ott nyugszanak Szent Kelement templomában. Szerdán görögkatolikus egyházunk ünnepi rendszerint végzi szertartásait, hiszen ezen a napon a három szent főpap ünnepét tartja. Különös története van ennek az ünnepnek. Szent Komnénoszelek bizánci császár uralkodása idején nagy vita támadt a konstantinápolyi hívek között, hogy a januárban ünnepelt három főpap, Nagy Szent Bazil, Hittudós Szent Gergely és Aranyszájú Szent János közül ki a nagyobb. Minden vitatkozó félnek megvolt a maga érve az általa tisztelt szenteket illetően. az egyiket ékes szólásáért, a másikat gondolatainak mélységéért, a harmadikat önmegtagadó életéért tartották nagyra. A vitát maguk a főpapok zárták le. Álmában megjelentek Eucheita János pretropolitának, és kifejezték, hogy ők Isten előtt egyformán nagyok. Rendeljen el ezért számukra egy közös ünnepet. Ez az ünnep valóban elrendeltetett, és 1084 óta ünnepeljük közösen a három szent főpapot, mint az apostolokkal egyenrangúakat és a világ mindenség tanítóit. Csütörtökön két orvos vértanút állít elénk egyházunk, Szent Círost és Szent Jánost. Círus Alexandriából származott, fiatal korában kitanulta az orvosi mesterséget. Ingyenesen gyógyította a betegeket. Egyrészt orvosi tudományát használta erre, másrészt a hiterejét. Sok pogány térített meg a keresztény hitre. Dioklécián császár üldözése idején elkerült Arábiába, ott felvette a szerzetesi rendet és folytatta a gyógyító tevékenységét. Halva gyógyító tevékenységéről János az edesszai katona, aki Jeruzsálemben élt, felkereste Círost Arábiában és tanítványa lett. Követte az ő szent életét, gyógyította ő is a betegeket, és terjesztette a keresztény vallást a pogányok között. Abban az időben Krisztus megvallásáért elfogtak és megkötöztek egy Isten szerető asszonyt, Atanáziát, három leányával, és Kanopé városába vitték őket, Alsó-Egyiptomba. A két szent gyógyító, nem törődve a rájuk leselkedő veszélyekkel, elment Kanopéba, hogy hitükkel megerősítsék a szent vértanúnőket a hitben és a türelemben. A városparancsnok elfogadta a két szent gyógyítót, majd súlyos kínzások alá vetette őket a vértanúnők szeme láttára. Mindketten álhatatosak maradtak hitük megvallásában. Ekkor a kínzók a szent nőket kezdték kínozni. Mivel náluk sem értek el semmi eredményt, látva álhatatosságukat, mindannyiuknak fejét vétették, 311-ben. Pénteken Szent Trifon vértanút állítja elénk egyházunk. Trifon a frígiai Kampszadában született szegény szülőktől. Még fiatal korában megkapta Istentől a csodatevés és az ördögűzés ajándékát. Csodáinak híre messzire elterjedt. Ezeket látva a pogányok sokan lettek keresztényekké, felvéve a keresztséget. Décius császár üldözése alatt kelet kormányzójának, Aquilinnek jelentették, hogy Trifon keresztény és téríti a pogányokat. Kormányzó maga elé hozatta kihallgatásra. Mivel sem hízelgéssel, sem fenyegetéssel nem tudta eltéríteni a keresztény hittől, megparancsolta, hogy kínozzák meg. A szent vértanú hősiesen tűrte el a kínzásokat. Végül fejvesztésre ítélték, kivégzése előtt azonban belehalt korábbi sebeibe. Ez Nikájában történt 250-ben. Szombaton ismét ünnepi rend szerint végezzük szertartásainkat, február 2-án tartjuk Krisztus Simeonnal való találkozásának ünnepét. Sokfelé csak röviden találkozás ünnepének hívják, szokás ezt az ünnepet az ilyenkor végzett gyertyaszentelés miatt gyertyaszentelő ünnepnek is nevezni. Az ünnepünk alapja a Szentírásban leírt jelenet, miszerint a 40 napos csecsemő Jézust, édesanyja, Isten szülő Szűz Mária és nevelő apja Szent József az ószövetségi előírásoknak megfelelően elvitte a templomba. Itt a templomban találkozik az öreg ószövetségi pappal Simeonnal. Jézus még gyermek, mert az általa megkötendő szövetség is most kezdődik. Simeon már napjaiban előre haladott ember, mert az ószövetség, amelyben napjait leélte, elavult és közel van az elmúláshoz. Vasárnap az előző napi ünnepnek két szereplőire, Szent Simeonra és Szent Anna próféta asszonyra tekint egyházunk. Szent Simeon, amint a Szent Evangélium leírta, karjaiba vette az isteni gyermeket, megáldotta, jövendőlt róla és anyjáról, Máriáról. Énekét egyházunk minden nap elénekli az esti Isten tisztelet végén. Utána nem sokára boldogan adja vissza lelkét Istennek. Simeonnal együtt Szent Anna próféta asszony is meglátta a testben elérkezett megváltót. A hagyomány szerint Simeon után ő is rövidesen átköltözött az Istenhez. Végezetül a szerdán ünnepelt három főpapnak közös kontákjával, ünnepi himnuszával búcsúzom. a fölszentelt és az Isten igéjét hirdető főpásztorokat, mint szolgáidnak legkitűnőbbjeit, befogadtad javaid élvezetébe, s örök nyugalmadba helyezted el, Uram, kiknek buzgolkodásuk és fáradalmaik előtted szerfelett kedvesek voltak, s azért megérdemelt jutalmul örök dicsőségedre méltattad őket.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.